Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. április 2-án este 8 óra 14 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagy Bodó Tibor.
És Gyéresi Júlia.
A tartalomból röviden. Talán senkinek nem mondok újat azzal, hogy a szavaknak gyógyító erejük van, de ha kijelentjük, hogy ugyanezek a szavak teremtenek, manifestálják a korábban csak gondolatban megfogalmazott vágyainkat, bizony már igen. Tartsuk szem előtt azt, hogy a szavakkal lehet negatívan befolyásolni is, sőt, mi több, ütni, rombolni és pusztítani is. Továbbá a szavainkkal tudunk simogatni az érzéseinket, a szeretetünket és a gyengétségünket kifejezni. Kérdés az, hogy hogyan. Ma esti témánk a kimondott szó hatalma. Beszélgető társunk, ahogyan azt már két héttel ezelőtt megígértük, dr. Gyéresi Júlia színművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem beszédtechnika tanára, az említett intézet adjunktusa és a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, akit egyben köszöntünk is a lélektükör mikrofonjai előtt. Szervusz Julika, köszönjük, hogy ma este is bejöttél.
Örömmel.
Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat, a lélektükör mostani elérhetőségei. SMS üzenőfala 0740-274-165, és a műsor honlapunkon élőben is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Mai témánk tehát ismételten a kimondott szó hatalma. Julia, mindenki rendelkezik a meggyőző kommunikáció képességével, csak nem mindenki arról győzi meg a környezetét, amiről szeretné. Szerinted, mint szakember, ez hogyan, miképpen működik?
Hát az a helyzet, hogy nem mindenki rendelkezik a meggyőző kommunikáció képességével. Lehet, hogy ezt állítják. Számomra bebizonyosodott az is, a múlt hét végén kurzust tartottam kisvállalkozóknak, hogy ha valaki egy téma iránt elkötelezett, ha érdekli az a téma, ha jó ismerője az adott szakterületnek, akkor valóban arról hatékonyan és nagyon színesen tud beszélni. De az a helyzet, hogy az emberek nagy része, sőt minden harmadik ember annyira fél a nyilvános szerepléstől, mint ahogyan az emberek nagy része fél a pókoktól, a bogaraktól, a szőrös ízelt lábúaktól. Pedig a szavainknak óriási hatalmuk van, és óriási erejük is van. És főleg, hogyha a megfeleltetés teljes, tehát hogyha amit mondok, és ahogyan mondom, teljes mértékben egybevág, és kölcsönösen kiegészíti egymást, akkor hiteles tudok lenni. Milyen plasztikusan fogalmaz például egy kínai közmondás, azt mondja, hogy a nyelv megfesti azt, amit a szem nem lát. És hogyha gondolunk olyan híres írókra a világtörténelem, világirodalomból, mint például Homérosz, ugye időszámításunk előtt 8. századból, vagy John Milton a 17. századból, vagy két 20. századit említve, James Joyce és Jorge Luis Borges, akik nem láttak, mégis olyan fantasztikus plaszticitással, olyan átélten tudták a lelki tartalmaik révén ábrázolni a világot, és kommunikálni is. Tehát nem mindegy, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen belső tájakkal rendelkezünk. A kertünket, a belső kertünket ápoljuk. Ültessünk oda gyönyörű szép virágokat, öntözzük azokat, gondozzuk azokat, és gyönyörködjünk abban, hogy hogyan árad ki a lelkünk az interpersonális kapcsolataink és az olvasmány élményeink során is. De térjünk vissza a kérdésedre, hogy hogyan lehetne mondjuk a beszédünk meggyőző. Semmi sem működik az életben csak úgy magától. Vannak nagyon tehetséges emberek, de bárki, aki valóban sikeressé vált, mert elmondhatja azt, hogy az igazi teljesítmény mögött rengeteg munka és kitartás és szakmai alázat van, mert másképp nem működik ez a dolog. A hangunk fejlesztése ugyanolyan napi szükséglet kellene legyen, mint a futónak a bemelegítése és a nyújtása rajt előtt. Mert az a helyzet, ugye mondtam ezt a múltkor is, hogy a hangunk, mint egy a testünk meghosszabbítása, és a hangunk mindig a pillanatnyi lelki állapotunkat tükrözi. Tehát senki nem tud hazudni. Ahogyan érzi magát, az hallhatóvá válik. Ahogyan Kundera fogalmaz a Lassúság című regényében, azt mondja, hogy tévesen hisszük azt, hogy az határozza meg egy embernek az értékét, hogy hogyan néz ki esetleg kopasz, alacsony, kövér. Nem, azt mondja, a hangon múlik minden. És én is így gondolom, hogy az első benyomást fölülírja az a hatás, amit a hangunk kelt egy másik emberben. Nem véletlen az, hogy bizonyos emberek hangját kellemesnek találjuk, elhallgatnánk hosszú időn keresztül, nem szorongunk. Mások emberek hangját, akik esetleg így torkolnak, vagy szorítanak, vagy nagyon éles hangon beszélnek, hát kellemetlenül érezzük magunkat a társaságukban. És főként, amikor hallom professzionális beszélőktől is a rengeteg gondolkodási hangot, hogy az űt nem használja a magyar. Minden magánhangzót használ, mindent, az űt nem. Ráadásul még a feszültség levezető hangon nagy nyögések közben annyira zavarja a befogadást, és nem lenne nehéz leszokni róla, hogyha az aktív figyelmünket mozgósítanánk és koncentrálnánk, akkor sokkal jobb minőségű beszédet hoznánk létre. És gondoljunk csak arra, ezt a múltkor is mondtam már, de érdekes megjegyezni, hogy a 19. században percenként 40-60 szót mondtak, aztán ez egyre gyorsult, és egyre több szót mondtak egy perc alatt, 20. században 60-80 elszázig, és a 21. században 100-140 szót mondunk egy perc alatt, ami őrületes tempó.
Aki jól kommunikál, könnyebben eléri a célját, mondják, hiszen a kommunikáció útján érintkezünk egymással. Mitől függ, hogy valakiből jól beszélő szónok politikus lesz-e, vagy olyan ember, aki csak virtuálisan tudja elcsettelni a problémáit, gondjait?
Az a helyzet, hogy manapság az emberek már nem olvasnak nagyobb lélegzetű szövegeket. Regényeket például csak vakációban olvasnak, mert nincs idő az elmélyülésre. Ugye gyors cikkecskéket, még hosszabb cikkeket sem. Tehát, hogyha azt látják, hogy egy közösségi médián posztolt szöveg hossza meghaladná a rászánt 2-3 percet, már nem olvassák el. Pedig az az igazság, hogy az emberi lélek rejtelmeiről a legtöbbet a regények árulnak el. És olyan csodálatos érzés belehelyezkedni a regény milliójébe, társközösséget vállalni ugye a szereplőkkel, és közel kerülni hozzájuk, olyan közel, mintha rokonunk, családtagunk, legjobb barátunk lenne némelyik. Mert olvasáskor ugyanúgy, ahogyan, hogyha az ember elkezd írni és megfogalmazza saját gondolatait, érzéseit, olvasáskor is, hogyha teljesen azonosulunk az olvasottakkal, akkor valósággal kiárad a lelkünk, rezonál a szívünk és az agyunk analizálja mindazt, amit olvasott, és hermeneutikai gesztust végez, megérti azt, amit olvas, és önmagunkhoz igazítja. És az a helyzet, hogy nem a kognícióé, az észlelést, érvelést és emlékezést felülelő gondolkodási folyamatoké a főszerep, hanem a társas kapcsolatoké. És az határozza meg, hogy hogyan tudunk mi egymás között kommunikálni. Aki tud kommunikálni, az érvényesül. Azt mondják, hogy az emlékezés palotái szövegekből állnak. Mert már nem olvasunk. Tehát valóban, hogyha valami érdekel, akkor felkutatjuk, de azt gondoljuk, hogy az a tudás, ami olyan sok-sok nagy vaskos kötetet ölel fel, az már olyan poros, olyan avit. A világ annyira felgyorsult, hogy ami lényeges, azt igazán meg lehet tőmondatokban is fogalmazni. Sajnos az emberi lélek és a hang is ezáltal nagyon sokat veszít a minőségéből. Hallható. Egész egyszerűen hallható az, ahogyan az amplitúdója a hangnak, a kilengése, hogyan szűkül, éppen azért, mert sietünk. Régebb sokkal szélesebb dallamíveket hoztak létre az emberek, amikor beszéltek. Sokkal derűsebbek voltak. Ugye most már az emberek nagy része depressziós, szorong, szomorú, fél megélhetését félti, az állását félti, nincs aminek nagyon örülni, vidámságra nincs ok, és ezért egyre minimálisabb szókincset használunk, és egyre szűkebb dallamíveket alkotunk beszéd során.
A lélektükör első perceiben már röviden említettük, hogy a szavak teremtenek, manifesztálják a korábban csak gondolatban megfogalmazott vágyakat, de a szavakkal lehet negatívan befolyásolni, ütni, rombolni és pusztítani is. Folytassuk innen a beszélgetést.
Nagyon szeretem, ahogy a Robert Fulghum, egy amerikai író, aki egy nagyon bájos könyvet írt, aminek az a címe, hogy már óvodáskorban megtanultam mindent, ami az életben fontos, és ez valóban így van. Tehát nagyon korán megtanuljuk az etikettet is, hogy hogyan lehet, hogyan kell viselkedni bizonyos körülmények között a szocializációs folyamatok során, megtanulunk tájékozódni valamennyire. Ő mondja ezt is, hogy a botok és kövek a csontjainkat törik össze, míg a szavak a szívünket. Az az igazság, hogy mi emberek valóban nagyon konfliktusos lények vagyunk, kommunikálunk ugye egymás közt is, de a legtöbbet önmagunkkal kommunikálunk. És a rengeteg gondolat, ami felmerül bennünk, annak nagy része sajnos negatív. Személyiségünk mozgató ereje az ellentétek egysége és küzdelme. Folyamatosan mindenki arra törekszik, hogy megnyerje azt a harcot, aminek az a címe, hogy kinek van igaza. Holott egyedül üdvözítő igazság nincs, minden élettörténetnek megvan a maga pozitív és negatív töltete. Ugyanúgy egy csángó ismerősöm, egy hölgy, jaj, úgy szeretem, Bilibó Kildika azt mondta, mindenkinek igaza van, de csak szerre. Milyen jó mondás. A személyiség mindig egyetlen történet pillanatnyi állapota, ami változhat, de a változás lehetőségét jelentősen befolyásolja, ami vele addig történt. Tehát én csak úgy cselekedhetem annak a függvényében, ami addig engem ért, és amilyen hatást hagyott az én gondolkodásomon, lelki világomon. És ahány ember, annyi világszemlélet. Személyiségfejlesztés pedig nem lehetséges mindaddig. Ezen nagyon sokat gondolkodtam, ugye nagyon hosszú idő óta tanítok, és rájöttem arra, én is sokan mások rájöttek arra, hogy nem fejlesztheted egy embernek a személyiségét mindaddig, hanem amíg fel nem térképezted, hogy mi minden ért bennünk egy gyermekkorunkban. És olyan dolgok, amelyek olyanokká tettek bennünket, amilyenek most vagyunk, olyan traumák esetleg, olyan helyzetek, ami miatt lehet, hogy olyan élesen reagálunk, olyan esetekben is, amikor semmi ok nem lenne arra, hogy a vizet rögtön fölkapjuk. Tehát amíg a régi sérelmeinken és traumáinkon nem jutunk túl, addig nem tudunk élvezettel új dolgokat befogadni.
Azt is állítják, hogy csak is rajtunk múlik az, hogy a szavaink mivé válnak a kezünkben.
Hát inkább a szájunkban. Igen, a kimondott szó az determinál. Jelen idejű, és csinyán kell bánnunk a szavainkkal, a mondatainkkal, mert felbecsülhetetlen károkat tudunk okozni. Na, tegnap hallottam egy fiatal srác szájából ezt a mondatot, így szólt rá a barátjára. Azt mondta, hogy csak téged akarlak védeni, te hülye. Tehát egyszerre volt benne pozitív töltet is, és negatív is ezzel a hülyével. Tehát nekem annyira rosszul esett, a bajtársiasság az egy dolog, de közben ez a lekicsénylés is, tehát olyan, mintha megsimogatta volna, és közben adott volna utána egy istentelen nagy pofont is. Tehát egyszerre óvta és degradálta ez a kijelentés. És az ember a nyelv révén, a kimondott szavak, mondatok révén valóban képes dicsérni is, bántani is, és hogyha a kimondott szó és magatartás gyengíti, sérti vagy lebecsüli a másikat, akkor erőszakról van szó. És gondoljunk csak arra, hogy naponta milyen erőszaknak vagyunk kitéve, verbális erőszaknak, családunk körében is, mert ugye a család az a hely kellene legyen, ahol az ember nagyon jól érzi magát, közben a családtagok állandóan megengedik maguknak, ez majdnem mindenhol így van, hogy folyamatos kritikával illessék a másikat, mert én megengedhetem magamnak, mert ha én nem mondom meg, akkor kimondja meg, és ezzel is felbecsülhetetlen károkat okoznak. Mert ott sem érezheti az ember magát biztonságban és jól. Mert hogyha állandóan készenlétben kell legyen, mit csinálok rosszul, úristen, most megint rám szólnak, ja Istenem, és akkor abban a pillanatban, hogy az ember kezdi rosszul érezni magát, a légzése is felszínessé válik, és már az a hangteljesítmény is kárát látja mindennek. Tehát olyan pszichológiai erőszak típusok vannak, mint a meghitt erőszak, ugye a saját otthonunkban, amikor sértegetjük egymást, elutasítjuk egymást, fenyegetünk, vádaskodunk, lekezelünk, mellőzünk, birtoklunk, büntetünk, érzelmi zsarolást engedünk meg, aztán a közvetett erőszak, amikor kibeszélünk valakiket, ugye, megbélyegzünk, összeugrasztunk embereket, vagy egyéb szociális manipulációk, ugye munkahelyeken, intrika, irónia, tapintatlanság. És általában az ilyen agresszív szóbeli megnyilvánulások mögött mindig traumák húzódnak meg, és az hallatszik egy embernek a hangján, hogy mennyire agresszív, vagy mennyire szelíd, tehát a hangunk minősége annyi mindent elárul rólunk, és általában ugye családi okok, problémák húzódnak meg, stressz, frusztráció, lelki bajok az ilyen verbális erőszak megnyilvánulások mögött, vagy az elfojtott és felgyülemlett érzések.
Julika, köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Yesterday, oh, all my troubles seem so far away. Now it looks as though I'm here to stay. I believe in yesterday.
Folytatjuk a beszélgetést. A ma esti lélektükör meghívottja dr. Gyéresi Júlia színművész. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket. SMS üzenőfala 0740 274 165 Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör. Témánk a kimondott szó hatalma. Julika, olykor az is kérdés, hogy miként tudjuk, merjük magunkat kifejezni, vagy hogy mindez mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz számunkra?
Mint az előbb említettem, a hanglejtésünkben a személyiségünk dallama mutatkozik meg. És hogy mindig, ahogyan érezzük magunkat, a pillanatnyi lelki állapotunkat tükrözi a hangunk két erő kölcsönhatásából jön létre, a levegő nyomása plusz az izomfeszültség, ugye ez a két hangszalagunk, és létrejön egy spirálforma rezgés, ami a hangunk, és egyedi, egyszeri, annyira, mint az új lenyomatunk, vagy a nyelvünk lenyomata. Tehát csak arra az emberre jellemző. És ne feledjük azt el, hogy minden ember tulajdonképpen, mivel mindenki egyedi, arra törekszik, hogy az önbecsülését és mások elismerését kivívja. És azt meg is tartsa. A lélegzetünk is mindig árulkodó. Van egy nagyon kedvenc gyakorlatom, amit kitaláltam azért, hogy teszteljem az embereket és ők is magukat, hogy ugye úgy van, hogyha kellemetlen dologra gondolunk, akkor sokkal szűkebb hangterjedelemben mondjuk azt, hogy jaj, és a légzésünk is sokkal felszínesebb, mint míg hogyha jól érezzük magunkat, és vizualizálunk egy nekünk tetsző kellemes helyzetet, ahol jól érezzük magunkat, akkor sokkal inkább mélyebbre lemegy a levegő, amikor távozik, akkor is löketszerűen és bezengve az egész testünket a jaj és az élmény hatására. Ez egy nagyon jó gyakorlat. Tehát ahogyan érezzük magunkat, úgy lélegzünk, és fordítva. Egyik kedvenc tanítom, a vietnámi szerzetes, a Thich Nhat Hanh, aki most már nagyon-nagyon idős, azt mondja, hogy minél finomabb a lélegzetünk, annál békésebb a testünk és a szellemünk. És ezt érezhetjük is, hogyha valaki szív- és érrendszeri betegségekkel küzd, akkor mennyire kapkodó a légzése, mennyire az izmai mennyire megfeszülnek. Tehát, hogy minden kölcsönhatásban van egymással, úgyhogy ezeket a dolgokat, ezeket a látható jeleket nem lehet letagadni. Ugye az arcunkon 6 alapérzés tükröződik, ezt tudjuk Paul Ekman óta az 1970-es évek elejéről. Ez a szomorúság, az öröm, a harag, az undor, a félelem és a meglepődés, a 7. pedig az érdeklődés, egységesen ugyanolyan bármely náció tagját nézzük. És gondoljunk abba bele, hogy a mosolyhoz csupán 13 izom munkájára lenne szükség, míg a komor arc kifejezéshez 112 izmocska kell. Hát milyen nagy meló, hogy rossz kedvűek legyünk, mikor lehetnénk derűsebbek is, hogyha nem gondolnánk minden helyzetről azt, hogy ez kilátástalan, ez rettenetes, mert sohasem semmi nem annyira rossz, mint amennyire mi azt elképzeljük. Tehát a legtöbbször morcosak vagyunk, másokat hibáztatóak vagyunk, verbálisan hibáztatunk másokat, és ez nagyon sok negatív érzést szabadít fel bennünk. A mosolygás viszont valóban boldogít és lelkesít, és a pozitív érzelem a hangunk minőségén is mindig tükröződik.
Nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondtál el, tényleg nagyon tetszett, de kanyarodjunk vissza még egy kicsit az előbbi kérdéshez. Tudatos szinten könnyű válaszolni, de vajon mit mond mindenről a tudattalanunk?
Hát, hogyha abba belegondolunk, hogy elsősorban érzelmi lények vagyunk, és nem logikus lények, amikor megkérdezték a világ legjelentősebb tudósait, hogy amikor döntést hoznak, igazán nem voltak azzal vádolhatóak, hogy ezoterikusak lettek volna, hogy amikor döntéshozatalra kerül sor, mire hallgatnak elsősorban? Észérveket sorakoztatnak-e fel, vagy pedig a megérzéseikre hallgatnak? És kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a megérzéseire hallgat inkább. Mert hogyha hosszas mérlegelés után dönt, akkor általában bebizonyosodott mindig, hogy rosszul döntött. Tehát minden, ami bennünket ér, az nyomot hagy a pszichénken. És a bőréből senki nem képes kibújni. Akivé lettél kamaszkorodban, ugye gyerekkorodban, kamaszkorodban, felnőttként az fogja veled leéltetni az életedet. De nem lehetetlen a tudatos változtatás, ha azt érezzük, hogy az öröklött viselkedés mintákba és a szerzett traumákba beleroppanunk. És ugye annyira igaz az, hogy a tudattalanunk irányít bennünket inkább, hogy sokszor azon veszük észre magunkat, hogy olyan mondatokat mondunk ki, amelyeket nem is gondoltunk. Úgyhogy felmerült most ugye az epigenetika révén és a transgenerációs pszichológia révén felmerült az a kérdés, hogy az elménk irányít minket, vagy pedig mi irányítjuk az elménket. Számomra nagyon fontos és meghatározó William Jamesnek, egy amerikai pszichológusnak 20. század elején tett kijelentése. Nemzedékem legnagyobb felfedezése, hogy gondolkodásunk megváltoztatásával képesek vagyunk megváltoztatni életünk külső körülményeit. Tehát ha megváltozik a gondolkodásunk, akkor meg tudjuk változtatni a körülöttünk lévő helyzeteket, számunkra kellemetlen szituációkat is. És feltétlenül meg kell említenem Émile Cuiller nevét, szintén 20. század elején élt, az Elmégyógyító hatalma című könyve azóta nagyon-nagyon népszerű, és azóta is használják rengetegen. egy gyógyszerész volt, aki letette a modern pszichiátria alapjait. Ez segített például a José Silva mesternek ahhoz, hogy az agykutatás, illetve az agykontroll világhódító útjára induljon. Tehát a tudat alattinkban raktározódik el az összes pozitív és negatív élmény, amely az embert éri élete során. Hasonló helyzetben a már megélt élményekre adott érzelmi reakciók kerülnek felszínre a tudat alattiból. És a diákjaimmal szoktam ilyen játékokat játszani, asszociációs játékokat, mert úgy beszéltetem őket rengeteget, és akkor egy ilyen játékot játszunk, nem tudom, a múltkor említettem, vagy nem, hogy egy-egy szót mondanak, és kimondottam, gyerekkorra koncentrálnak csak, és amit az a szó kivált belőlük, lehet az egy érzés is, és lehet az egy történet is. És számtalanszor történt olyan, hogy az illető szó hatására vagy csak annyit mondott, hogy ez nekem fájdalmat jelent, és én erről többet nem akarok beszélni, vagy pedig azt mondta, hogy Úristen, hát akkor felnőttként azért reagálok én arra a tárgyra, már nem tudom, miről volt szó, traktor, vagy nem tudom már, mert hogy bennem ez ilyen mély nyomot hagyott, tehát ez egy nagyon jó játék, verbális készségeket is fejleszti, aktivizálja az emlékezetünket is, és csodálatos utazás önmagunk középpontja felé, mert az ember egész élete során semmi mást nem tesz, mint önmaga középpontja felé utazik, és próbálja megismerni önmagát, a legszebb kaland, és soha nem ismerhetjük úgysem teljes mértékben magunkat. Tehát Émile Cuillének rengeteget köszönhetünk, a módszerének az a lényege, hogy amilyennél formáljuk a gondolatainkat, olyanná formálódik idegrendszerünk és a tudatalattink. Vagyis a pozitív megerősítéseknek pozitív hatásai lesznek a testünkre és a lelkünkre. Tehát ki kell iktatnunk a félelmet az életünkből, mert nagyon veszedelmes ellenség. Mert amitől félünk, az gyakran bekövetkezik. És erről gondolom, sokan rengeteget tudnának mesélni. Hogy annyira elhitették magukkal azt például, hogy ha elmegyek színházba, biztos valaki ül a helyemen, biztos kétszer adták el a jegyet, hogy mire odaért az ülőhelyére, valóban ott már ült valaki.
Ez mind szép és jó, de sokszor jó arra is figyelni, hogy a szavakkal tudunk támogatni, segíteni, felemelni, hitet adni, reményt kelteni, vagy, és erre jó figyelni, hogy egy lépéssel előrébb juttatni a másikat, ne pedig visszafelé.
Hát, hogyha nagyvonalúak vagyunk, és nagylelkűek vagyunk, mert ez a mai társadalmunk nem arról híres, hogy a nagylelkű és a nagyvonalú emberek szaladgálnának az utcán, hát inkább önzőekké lettünk, és úgy gondoljuk, hogy a személyes boldogulásunk az az első. Viszont nagyon fontos az érzelmi intelligencia jelenléte a beszédünkben. Ezt azt hiszem, a múltkor is említettem, hogy mindössze az emberiség 36%-a képes verbalizálni az érzéseit. Tehát sokan bizonyos érzelmeket nem is tudnak nevükön nevezni, mert nem is ismerik azokat az érzéseket. Milyen fontos az empátia is, az együttérzés. Az együttérzés nem azt jelenti, hogy együtt, egyet kell értenem valakivel, hanem csak meghallgatom és empatizálok vele. Ahogy az indián mondás is tartja, mindenkit máshol szorít a mokaszin, ugye? Tehát nem tudhatom, hogy ő mit élt át, és milyen lelki traumái lehettek, mert nekem abban nem volt osztályrészem. És akkor ennek függvényében ugye jó, hogyha a kommunikációnk az asszertív, tehát én központú, és nem állandóan vádaskodó, te központú, hogy de te azt mondtad, és te azt csináltad, és te mindig ilyen vagy, és hanem azt mondom, azt fogalmazom meg az adott szituációban, hogy én hogyan éreztem magam. Hogy engem ez fájdalmasan érintett, hogy én nem szeretem az ilyen beszélgetéseket, én nem szeretem a konfliktus helyzeteket. Tehát, hogyha én kommunikációt folytatunk, akkor a másik embert sokkal jobb belátásra bírhatjuk rá, mint hogyha azt mondom, hogy te ne vesz így velem, mert akkor rögtön mik csapnak össze? Érzelmek. Folyamatosan. És ahol érzelmek csapnak össze, ott nincs helyük az észérveken alapuló kommunikációnak. Azon kívül pedig nagyon fontos az is, hogy responszív legyen a kommunikációnk, tehát rugalmas, befogadó, elfogadó, nem azt mondom, hogy megalázkodó, viszont ne állandóan az egónk vezessen bennünket, hogy de nekem kell igazam legyen. Mondtam, hogy ez a legveszedelmesebb játék, ez a kinek van igaza játék. Ebből senki nem jöhet ki győztesen. Tehát ahogy mi közelítünk a környezetünkben élőkhöz, hosszú távon mi is azt kapjuk vissza, bármennyire hisszük, hogy nem, és megúszhatjuk, nem fogjuk megúszni.
Igen. Ma esti témánk tehát a kimondott szó hatalma, így maradjunk még egy kicsit a szavaknál. Julika, a szavakkal tudunk simogatni az érzéseinket, a szeretetünket, a gyengétségünket kifejezni. A kérdés az, hogy szerinted hogyan, miként?
Hát a pozitív töltetű kifejezések, mondatok, mint amilyen a bízom benned, értékes vagy, meg tudod csinálni, soha ne add fel, sokkal többre vagy képes, mint amennyire önmagadat tagsálod, és a hasonlóak, hát ezek mind-mind erősítik az ember önbecsülését, és szélesítik a cselekvési területét. Mert hogyha valakinek azt mondom, hogy borzalmas vagy, és ne is próbálkozz, mert nem fog sikerülni, akkor nem tesz semmit. Einstein is mondta, hogy valami mozgásba lendüljön, ahhoz el kell indulni, tehát ahhoz tényleg meg kell mozdulni. És akire gyakran rászólnak gyerekként, a szorongóvá válik, és nem fogja elhinni önmagáról, hogy nagy tettekre képes. Tehát mondom, most is találkoztam felnőttekkel, gyakran találkozom, ugye, amikor kurzusokat tartok, és látom, ahogyan, amikor ezekről a dolgokról beszélgettünk, és egy-egy gyakorlat kapcsán, hogy előjönnek azok a gyerekkori szorongások, és mondják is, mert kérem, hogy fogalmazzák meg, hogy én azért nem merem ezt a gyakorlatot végezni, mert gyerekkoromban folyamatosan azt hallottam, hogy ó, fiam, te ezt nem tudod megcsinálni, hogy te erre nem vagy képes. És hogyha az emberek gyakran mondják azt valakiről, hogy nem, még nem találta meg önmagát, hát tévednek, mert az ember nem megtalálja, hanem megteremti önmagát. És egy érett gondolkodású ember, egy érett személyiség, bármilyen trauma éri, muszáj, hogy megtalálja a módját annak, hogy ezt a rengeteg negatív konfliktust, ami felmarja valósággal a pszichéjét, hogy ezt valahogy megpróbálja letenni.
Igen. Julia, amikor valaki beteg lesz, belső egyensúlya is felborul, ami a beszéd kiegyensúlyozatlanságában is megmutatkozik. Beszéljünk most akkor a gyógyító szavakról is.
Ja, igen,
ez is
igen,
a
igen,
témához
igen.
tartozik.
Igen. Hát mennyire jó volt régen, egészen régen, hogyha egy gyerek például leesett, ha megütötte magát, rögtön ilyen kis mondókákat és ráolvasásokat mondtak, nem üvöltöttek rá, hanem meleg hangon például ilyeneket, ugye emlékszel, gondolom te is erre, hogy késvilla, olló nem gyermek kezébe való, vagy gyűszű, olló, vasaló gyermek kezébe nem való, vagy az ebcsont kutyaháj, ha meggyógyul, majd nem fáj, vagy ha valaki piszkálta az orrát, akkor ne piszka Peti, mert szikra veti, ezt mondták nekem is, mi igen, vagy kicsi vagy, nagy az eszem, de ha ütnek, nem szeretem, vagy ilyen kicsi mondókácskák, hogy tulajdonképpen ebben benne volt a szavak mágiája, tehát hogyha bármiféle testi fájdalom érte azt a gyereket, vagy lelki fájdalom is, akkor tudta, hogy van egy mondóka, amit hogyha elmond, akkor enyhülni fognak a kínjai. Mert minden, ami lelkileg befolyásol minket, a szuggesztió, mert abban a pillanatban, amikor lelki befolyás alatt állunk, egy annak megfelelő hit is létrejön bennünk. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat le tudjuk tenni, és ne gondoljuk azt, hogy rengeteg rossz dolog, ami ér bennünket, hogy az végérvényes. Hanem nagyon fontos, és ez is Émile Curie-től származik, hogy minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Tulajdonképpen ez is egy gyógyító mondóka. És a gyógyító mondatokat például jó, hogyha reggel végezzük, ébredés után és este lefekvés előtt a legjobb ismételgetni. És Kühének van két fontos törvénye. És pedig minden gondolat, minden elképzelés, ami betölt minket, meg fog valósulni, amennyiben ennek az elképzelésnek a megvalósulása emberileg lehetséges. És a másik, ha az akarat és a hit szemben állnak egymással, akkor mindig és kivétel nélkül az akarat marad alul, és mindig a hit győz. És ezt a múltkor is mondtam, hogy a cselekvésünknek, a cselekvési képességünknek nem az akaratunk szabgáltat, hanem a képzelőerőnk. Tehát, hogyha valamit nem tudunk elképzelni, és nem hiszünk benne, hogy meg tudjuk valósítani, akkor valóban nem fogjuk tudni, akkor nem lendülünk mozgásban. Sem szellemileg, sem pedig fizikálisan.
Julia, oly gyakran hallani manapság a pozitív gondolkodás fontosságáról, hogy szinte ez már lassan közhelyé válik, de vajon tényleg mindenki tudja, hogy mit jelent ez valójában?
Hát igen, a pozitív gondolkodásról sokan gondolják azt, hogy ez egy nagyon rózsaszín dolog, és csak a jó, és állandóan, és folyamatosan. Hát nem, mert ugye annak idején, amikor Buddha sétálgatott, ezt mondtam a múltkor a tanítványaival,
nem.
Mondtam? Akkor egy oszló kutya holttestet vettek észre, ami tele volt kukacokkal, rettenetes bűzt árasztott, és undorral fordították el a diákok a fejüket, és fogták be az orrukat, és akkor Buddha megszólalt, igen, de milyen szép fehér a fogsora. Tehát a pozitív gondolkodás tulajdonképpen ezt jelenti, hogy a rengeteg negatívum közül, hogyha csak egy ilyen egyszerű példára gondolunk, hogy a nagy nincstelenség közepette is, egy-egy karácsony, hogyha semmi más nem került a karácsonyfára, csak mondjuk dió, vagy szaloncukor, amit házilag készítettek, mennyire felértékelődött, mennyire jobban megbecsülték, mint manapság, amikor a bőség zavarával küszködik mindenki, eláraszt minket a rengeteg szenny, az olyan dolgok, amelyeket megvásárolunk, de egyáltalán nincs rá szükségünk. Tehát egy nagyon becsapós világban élünk most. És muszáj megemlítenem, mert a nyáron olvastam részletesebben, mert hallottam róla, ez a Zendavesta, ez a Zarathustra, ez a szent véset, ami körülbelül 8000 évvel ezelőtt keletkezett, tehát Krisztus előtt 900 körül, és ez a legelső szent könyv és a leggazdagabb enciklopédia az emberiség történelmében iráni eredetű. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, tehát Zendavesta. És egy 6 szóból álló, nem 6, mert 7, mert van egy kötőszó benne is, alapgondolat, és tulajdonképpen ez a pozitív gondolkodás alapja. Jó gondolatok, jó szavak, és jó tettek. És ezt nem nehéz megvalósítani. Tehát ne gondoljak rosszat. Jó dolgokat gondoljak, jó szavakat mondjak, és jó tetteket cselekedjek. És erről többet nem is kívánok beszélni, mert ez az alapja mindennek. Aztán nagyon sokan kezdtek ezzel foglalkozni, tanítják is, de ez az alapmotívuma a pozitív gondolkodásnak.
Maradjunk még ennél a kérdésnél.
Jó.
Szerinted miként kell pozitívan gondolkodni?
Hát egy boldog élet megteremtéséhez pozitív érzelmekre van szükségünk. Mert ha boldogok akarunk lenni, akkor elsődleges az, hogy jól is érezzük magunkat. Mert nem lehetséges, hogy boldog akarok lenni, de közben olyan negativista vagyok, hogy őrület. Pozitív érzelmeket a pozitivitás összetevőiből tudunk előidézni magunknak. És a jó hír, hogy ezek az érzelmek tudatosan mind előhívhatóak. Tehát a következő érzelmek, mint amilyen az öröm, a hála, a derű, az érdeklődés, a remény, a büszkeség, a vidámság, az inspiráció, az áhítat és a szeretet. Tehát a szeretet nem csak a pozitivitás egyik formája, hanem magában hordozza az összes többi 9 érzelmet is. Tehát amikor a pozitív érzelmek nagyon szoros kapcsolatban megérintik a szívünket, akkor a szeretetnek nevezzük. És nagyon fontos azt is végig gondolni, hogy bennünket mikor öntött el utoljára ez a szeretetérzés, ez ilyen meleg szeretet hullám, ami mindent felülír. Amikor az ember elfogadóvá, megbocsátóvá válik. Mert nem lehet úgy élni, hogyha folyamatosan sorjáztatjuk, hogy ki mit vétett ellenünk, és ki mikor mit mondott nekünk. Hát önmagunknak tesszük a legrosszabbat.
Meggyőződésem, hogy aki a gondolatai irányát megváltoztatja, az megváltoztathatja az egész életét is, és mivel a gondolat befolyásolja a sorsot, mindenkinek meg kell tanulnia, hogy a gondolatait a lehető legoptimálisabban használja, de hogyan?
Igen, hát én erre a diákjaimnak is mindig példaként hozom Gary Chapmannek az 5 szeretet nyelvét, hogy mindenki gondolkozzon el azon, hogy az 5 szeretet nyelv közül melyik illik rá a leginkább. Tehát az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek, vagy a testi érintés. És hogyha tudja, hogy számára melyik a leginkább szívet-lelket melengető, akkor azoktól, akikkel együtt él, méltán várhatja el, hogy úgy cselekedjenek irányába, és ő is pontosan kell tudja, hogy a környezetében élőknek melyik a rá jellemzőbb szeretet nyelve. És a szeretet teljes embernek ugye van 7 jellemző vonása. A kedvesség, türelem, megbocsátás, udvariasság, alázat, nagylelkűség és őszinteség. Tehát fontos, hogy az ember, hogyha azt szeretné, hogy elismerjék, hogy szeressék, hogy elfogadják, hát akkor váljon szeretetteljessé, és akkor valóban a gondolataival majd tudja befolyásolni a sorsát is, mert akkor mindenki sokkal elfogadóbbá, sokkal segítőkészebbé válik vele szemben.
Hogyan hatnak a versek a lelkünkre?
Hát a vers az én nagy szerelmem. Egészen kicsi korom óta írtam verseket én is. Emlékszem, első osztályos voltam, amikor anyukámnak írtam egy verset a Holdról. Nem voltak otthon, kinéztem az ablakon, láttam, ahogyan a Hold süt, a hideg fényét, és akkor eszembe jutott, hogy hogy hiányzik az anyukám. Azt hiszem, ez volt az első versem. Tehát a vers évmilliók és élménymilliók párlata, és ennél csodálatosabban, mint ahogyan Rilke megfogalmazta ezt, nem lehet megfogalmazni. Tehát a vers egy fontos eszköz nem csak a művészetterápiában, hanem a mindennapokban is. Mert a vers valamiképpen tolmácsolja a kimondhatatlant és a megfogalmazhatatlant. Mert ráérzünk egy-egy verse, nem is tudjuk megfogalmazni, hogy miért tetszik, de annyira megérint bennünket, ez pontosan olyan, mint a gyönyörű szép emberi találkozások. És gondoljunk itt Arany János mondjuk és Petőfi találkozására. Két teljesen ellentétes habitusú ember, és mégis annyira kölcsönösen megérintették egymás lelkét, hogy mondhatom, hogy az a barátság olyan volt, mint az egyik legszebb magyar vers. Ahogyan fogták egymás kezét, ahogyan hosszan néztek egymás szemébe, ahogyan időt tudtak adni a pillanatnak, mert nem adunk időt a szép pillanatoknak. Rohanunk, és minden olyan gyorsan elenyészik.
Ha már a versekről beszéltünk, mit jelent neked a mesemondás?
Hát, a mesemondás gyerekkoromtól kezdve szintén anyukámat kell említenem, akit kínosztam, mert 14 éves koromig kellett nekem meséket olvasson este, és mondta, már annyira, nem, annyira utáltalak, Juli, mert fáradt volt, és nem volt kedve, de igényeltem. És igényeltem a meséket az ő hangján hallani, mert annak idején az ő édesanyja és nagymamám nagyon sok mesét mondott. És szeretem azt az állapotot, amikor az ember belefeledkezik egy mese hallgatásába, és jelentkezik ez a távolban révedő tekintet, ahogyan a belső mozivásznán elképzeli és levetíti, ahogyan történnek az események, ahogyan a szereplőket levetíti, ahogyan azonosul velük, ahogy borzongani megtanul, ahogy örülni megtanul. Tehát mindenképpen nekem a mesemondás, a szabadságot, a szabad és a korlátlan önkifejezést, a nyelv szépségében való lubickolást is jelenti, és ugyanakkor persze színészi feladat is, mert a rengeteg szereplőnek önálló identitással rendelkező karakterhangot kell kitalálni és kivitelezni. És hogyha egy mesében mondjuk van 7 különféle hang, akkor általában a rokonságomra szoktam gondolni, és akkor végig tudom tartani az egyes karaktereket, mert akkor megjelenik előttem az illető teljes alakjában. És szóval megunhatatlan, gyönyörűséges érzés a mesemondás.
Julika, ezt a témát azt hiszem, hogy még órákig folytathatnánk.
Hát folytassuk.
Hát sajnos ezt nem tehetjük most meg. Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, sajnos csak ennyi fért a mai Lélektükörbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk dr. Déres Júlia színművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa nevében is. Következzen még a ma esti gondolatunk, a Talmudból idézünk. A szó olyan, mint a méhecske, méze és fullánkja van.
Hát igen, a Talmud a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája. És gondoljunk bele, 800 tanító és rabbi teljesítményét dicséri. És ez az egyszerű mondat, hogy a szó olyan, mint a méhecske, méze és fullánkja van, ez jellemzi a mindennapi kommunikációnkat. Legyünk kedvesek, ne bántsuk egymást.
Így legyen. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk az elmúlt órában tehát dr. Déres Júliát és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. További szép estét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.